Egyik egyhetes sorozatban vagyunk együtt hétről hétre, arra keressük a választ, hogy mit jelent Krisztus szeretetében meggyökerezni, és ebben a meggyökerezettségben, ebben a másfajta állapotban élni. Nagyon sokszor hasonlítjuk össze a vallásos gondolkodást, azt a fajta vallásos gondolkodást, amelyik nagyon jó akar lenni Isten előtt, és azt gondolja, hogy ebből így tud élni és létezni. Az evangéliumi gondolkodással, ami pedig arról szól, hogy látjuk a saját hiányainkat, elveszettségünket, de Isten nagy szeretetét is, amiből az életünk igazán változhat, és más, és teljesebb lehet. Hétről hétre mindig van egy olyan téma, aminek a fényében megvizsgáljuk azt, hogy mi a különbség az evangélium és a nem evangéliumi gondolkodás között, és egy olyan élethelyzetet veszünk, amiben ez így tetten érhető ma, a kritika lesz előttünk. Szóval, hogy mit kezdünk a kritikával, és miben különbözik az, hogy hogyan reagálunk a kritikára, hogyha Krisztusban vagyunk, vagy hogyha nem. Azok kedvéért, akiknek nagyon fontos, hogy egy igehirdetésben az elején elhangozzon az ige, amiről szó lesz, szeretném mondani, hogy nem sokára el fog hangzani, de nem az elején. Hosszabb bevezető is van a mai napon velünk, hiszen a kritikának egy picit a működését így meg kell értenünk, vagy annak egy részét megkíséreljük megérteni, és utána jön majd a bibliai történet, és annak a fényében mindaz, amire különösen is megszólíthat bennünket Isten. Nem tudom, van-e még ilyen szó, ami ennyire negatív töltésű, így a köztudatban, és ha meghalljuk, akkor így akár zsigerileg, így testileg is reagálunk rá. Kritika. És az ember, szeretnék mondani neked egy kritikát, és valószínűleg, hogy még akár egy védekező pozíciót is felvesz, vagy gyomortájékon érzi azt, hogy összeszorul, pedig hát vannak pozitív kritikák is, ugye? Nem csak negatív lehet egy kritika, de inkább azt gondoljuk, hogy egy kritika negatív. Nem tudom, milyen élményeitek köthetők nektek így ehhez, legesleg először. Két dolog jutott eszembe, amikor erre készültem és gondolkodtam, hogy az egyik, mind a kettő iskolához köthető természetesen, és mind a kettő ilyen kisiskolás korhoz. Az egyik, hogy amikor iskolás voltam, mert nagyon vártam, hogy tanuljuk a fogalmazást harmadikba, nem tudom most hányadikba tanulják a gyerekek, de mi harmadikba tanultuk, mert hogy az egy olyan dolog volt, amit arra gondoltam, hogy végre valami értelme is lesz. A magyar órán tanultuk a betűket meg írni, az nagyon unalmas volt, de hogy én állandóan mesékbe, meg történetekbe gondolkodtam, és szőttem a meséket, a történeteket, és én azt hittem, hogy ez a fogalmazás. És amikor jött az óra, amikor a tanítónéni mondta, hogy na gyerekek, a fogalmazást fogjuk ma tanulni, akkor én jelentkeztem, és elmondtam, hogy szerintem hogy kellene így fogalmazást írni, persze fogalm se volt róla, a kreatív ötleteimmel. A tanítónéni azt mondta, hogy nagyon jó, de a fogalmazás az úgy néz ki, hogy hármas tagolása van, úgy, mint bevezetés, tárgyalás és befejezés, és mi ebbe a formába fogjuk tanulni, és diktálta a dolgokat, én így leültem, és hát nagyon-nagyon rossz volt, mert leforrázott, szóval, hogy egyáltalán nem azt gondolt erről az egészről, mint amit én, és ezt abszolút egy ilyen rossz kritikának éltem meg, de ami ennél talán még rosszabb, és ezt azért hozom példaként nektek, mert lehet, hogy úgy kaptál kritikákat már az életedben, hogy ez sokkal mélyebbre ment annál, mint amiről konkrétan szólt. Nagyon nem szerettem írni, és az írásomnak a jellegzetessége volt, hogy rajtam kívül senki nem tudta elolvasni. És ez már így elég előre haladott állapotban, második, harmadik osztályban is így volt, amikor már nem ártott volna, ha ezt más is így el tudja olvasni. És a lényeg az, hogy újra és újra kaptam érthető módon a kritikákat arra nézve, hogy szebben, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy. Nyilván ezeknek a kritikáknak köszönhető, hogy ma valamennyire olvasható az írásom, de hogy akkor nagyon rossz volt, és amikor már nagyon nem bírt velem a tanítónéni, akkor azt mondta, hogy hát írni mindenkinek meg kell tanulnia, akármi is lesz belőle, és hogy valahogy nekem így az jött le, hogy hát aki nem tud írni, az nem is ember, vagy hát szóval, hogy az valami rettenetesen nagy, durva dolog, és az valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz, ha valaki nem tud szépen írni. Fel volt az osztály ilyen szépen író lányokkal, el tudjátok képzelni, milyen nehéz lehetett a helyzet. És nagyon sokszor megtörténik ez velünk, hogy ér bennünket egy kritika, és sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki, vagy sokkal jobban elér bennünket, mint amennyit az jelent. Ha most nem egy istentiszteleten lennénk, akkor elkezdhetnénk beszélni arról, hogy hogyan lehet jól kezelni a kritikát. Mert van ennek egy ilyen módszer része, valószínűleg hogyan lehet jobban adni, jobban elfogadni, és valószínűleg a mai világban erre is van szüksége a legtöbb embernek, mert azt gondolják, hogy a nehézségeket megfelelő módszerekkel okosan, ügyesen lehet kezelni, de most nem egy ilyen alkalmon, nem egy tréningen vagyunk, hanem egy istentiszteleten. Szóval ezt a végletet elengedjük már így az elején, ugyanúgy a másik végletet is szeretnénk elengedni, hiszen nagyon könnyen eshetünk abba a hibába keresztényként, hogy bármilyen a mindennapi életünket érintő kérdésből csupán egy lelki-szellemi kérdést csinálunk, és azt mondjuk, hogy ha Krisztusba vagyunk, hogyha Istenbe hiszünk, vagy jó keresztények vagyunk, akkor Isten majd megmutatja, hogy hogyan mondjunk a másiknak kritikát, vagy hogyan fogadjunk el. Ez az egész ő tőle függ. Amit Isten a szívedre helyez, nagyon nehéz ez a kifejezés számomra, a szívedre helyez, azt mondjad, és azt add át a másiknak, mindegy, hogy alkalmas az idő vagy nem, mindegy, hogy a másik milyen állapotban van, nem érlegelj, csak mondjad, Isten majd helyre teszi. Ez is egy szélsőség. Egy harmadik út az, amit a mai istentiszteleten keresni fogunk. Sokkal inkább ugyanis a kritikához való viszonyulásunk egy más dologra irányítja a figyelmet. Az, hogy mennyire tudjuk jól kapni, vagy mennyire tudjuk jól adni, az a szívünk állapotáról beszél. Az egész igehirdetés sorozatban ez van a középpontban, hogy egy-egy ilyen életterületből is valahol arra nézünk rá, hogy végső soron mi van a szívünk mélyén, ki a szívünk, és ebből a forrásból hogyan tudunk lépni. Három dolog lesz még most a bevezetésben, és utána olvasom fel majd azt a bibliai történetet, amit ma hoztam számotokra. Nagyon érdekes ugyanis a kritika szónak a jelentése. A kritika azt jelenti, hogy valaki, aki tud dönteni. A dönteni tudó ember. Igei formában azt jelenti, hogy valaki szétválaszt valamit. Jó és rossz dolog között különbséget tud tenni. Ha érzékeny a fülünk erre, akkor meghallhatjuk azt is, hogy a kritika szóval rokon a krízis szó tényleg egy gyökről származik, ami ugye választás, döntést jelent, és amit nagyon sokszor a mindennapi életben a kríziseink során meg is élünk. Addig működő dolgok már nem működnek, valami nagyon nehéz szakaszon megyünk át, és vagy megújulunk belőle, és változunk, és valami új dolog, valami jó dolog születik, vagy megrekedünk, esetleg visszafejlődünk. Pozitív és negatív kimenete is lehet a dolgoknak. De hogy működik a kritika? Olyan jó lenne egy olyan világban, ahol az ember nem lenne terhelt a bűntől, Istentől való elszakadt állapotból. A kritika valószínűleg egy nagyon jó eszköz lehetne arra, hogy helyreigazítsuk egymást, hogy bennünket helyreigazítsanak, hogy mi ezt megtegyük másokkal, és ezáltal valahogy jobb lehetne az életünk. De fel kell tételeznünk, hogy mind a kritika adója, mind a kritika elfogadója valamilyen módon Isten nélkül egy elveszett állapotban van, vagy még Istennel is küzd ezzel, és a bűn az ember életében és a látásmódjában ott van. Ez benne van a rendszerben. Nem vehetjük ki a rendszerből. Hogy jelentkezik ez? Nagyon sokszor azt látjuk, hogy az, aki kritikát gyakorol az adó oldalról, annak a számára a kritika egy eszköz lehet. Például a hatalom gyakorlásában. Nagyon sokszor a kritika megfogalmazásában hirtelen a kritika megfogalmazója följebb kerül, és egy autoritás helyzetbe lép, és az, aki felé a kritikát megfogalmazzák, az pedig lejjebb kerül egy ilyen gyermeki pozícióba, és ebből nagyon könnyű leuralni a másikat, akár fájdalmat okozni. Nem tudom, hogy itt tapasztaltátok-e már ezt, de jellemző az is, amikor van egy közösség, ahol jól mennek a dolgok, és van egyfajta egység, és egyszer csak jön valaki, aki kívülről vagy belülről megfogalmaz egy olyan kritikát, ami nagyon-nagyon mélyre eljut, és szétdobálja, megbontja azt az egységet, ami ott van. Nagyon sokszor ilyen szétdobáló eszköz is lehet a kritika. Vagy pedig akár a keserűségé is, amikor valaki keserűségéből vagy irigységéből kritizál másokat. De ugyanez van a fogadó oldalról is. Lehet, hogy azt is tapasztaltad már, hogy megfogalmaztál jó szívvel tényleg egy igaz kritikát valaki felé, és az illető elutasította azt. A zsigeri reakciónk ugyanis a kritikára az, hogy elutasítjuk, vagy hogy visszatámadunk, vagy védekezünk, nagyon gyakran a büszkeségünk erősödik meg ilyenkor. Hogy engem azért ne kritizáljon, főleg nem ő, jó? Tehát, hogy ő azért ne fogalmazzon meg már kritikát velem szemben, persze ezeket sosem mondjuk ki, hanem ezek ott lehetnek a szívünkben a reakciók mögött. Hadd használjak most nektek egy képet, amit jó, hogyha elvisztek. Azt gondolom, hogy a kritika az olyan, mint a metszőolló. Úgy beszélek erről, hogy nem tudok metszeni, de láttam már olyat, aki metszett. Amikor édesapám gyerekkoromban metszett, akkor még innél kisebb voltam, annál jobban sajnáltam a fákat, hogy miért kell róluk azokat a jó ágakat levágni. Meg biztos fáj nekik, meg ilyeneket gondoltam. És mindig mondta, hogy ha most ezt nem hajtjuk végre rajta ezt a metszést, akkor ebből nem lesz jó, nem fog teremni a fa. És én akkor ezt nem tudtam neki elhinni, csak hát azt gondoltam, hogy biztos tudja, hogy mit csinál, mert hogy felnőtt. És tényleg tudta, hogy mit csinál, és a jó helyen végrehajtott metszés az a fának a gyümölcs termését növeli, és az ő hosszú távú életben maradását szolgálja. A jó időben, a jó helyen, a megfelelő módon mondott kritika az ilyen jó módon használt metszőoló lehet. De képzeljük csak el azt, amikor valaki a metszőolót vagy tudatlanságból, vagy tudatosan rossz indulatból rosszul használja. És egy fejlődő állapotban lévő fát úgy metsz meg, hogy azon semmi gyümölcs nem lesz. Sőt, akár még a vesztét is okozza. Ilyen az a kritika, amik rosszkor, rossz módon, vagy rossz motivációból hangzik el. És ezen a ponton szeretném kimondani, mert legyen itt ezen az Isten tiszteleten velünk, hogy bizony a kritika kapcsán nagyon sok sebünk lehet mindannyiunknak. Könnyen elképzelhető, hogy olyan családban nőttél fel, vagy olyan közegben nőttél, ahol kritizáló, folyamatosan hibát kereső, akár elnyomó vagy abúzív szüleid, lelkészei, tanáraid voltak, akik mindig kritizáltak, és nagyon sokszor akár igazságtalanul is. És utólag nagyon gyakran azt mondjuk, hogy jó, hát jót akartak. Persze, mindenki jót akar. Mindenki nagyon jót akar. De lehet, hogy talán itt lenne az ideje, hogy tudj haragudni rájuk, hogy aztán meg tudj bocsátani nekik. És mindezt hozd Isten jelenlétébe. És kérd Istentől azt, hogy ezeket a sebeket, amelyek nagyon mélyen lehetnek, ezeket ő gyógyítsa az evangélium által és az ő szeretete által, hogy ezeken túl tudj lépni. Valószínűleg a kritikákra is máshogy fogsz reagálni, hogyha ebbe történik gyógyulás. De miért van szükség egyáltalán ezekre a kritikákra? Ha nagyon pacifisták vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ó, a kritikák sebeznek, éljünk ilyen békességben, nem mondjunk semmi rosszat, majd a másik rájön, csak utalgassunk rá, és hogy be lehet így ágyazni magunkat ilyen pihe-puha illúzióba, hogy nincs szükség erre. De ahogy Isten igéibe tekintünk, azt látjuk, hogy mind az Ószövetség, mind az Újszövetség idején volt helye a kritikának. Az Ószövetségben a próféták voltak azok, akik Isten üzenetét, nagyon sokszor a kritikát keményen megfogalmazták Istentől jövő módon a királynak, a népnek és annak, aki nem jó úton jár. És ebből élet fakadt. Ha a nép megtért, megváltozott, akkor abból élet fakadt. A másik, az újszövetségi apostoli szó, tanítás, intés. Pál apostol nagyon sokszor például nagyon kemény, nagyon konkrét. Azért, mert ez az életet szolgálja. Mert hogy a kritikára, és itt most az Istentől jövő, Istentől ihletett kritikai szóra azért van szükségünk, mert ez segíti az objektivitáshoz való kapcsolódásunkat. Az egyik kulcs, amit meg kell értenünk ebben a témában, hogy azért van erre szükség, és Isten igéje azért kemény sokszor hozzánk, mert magunktól bezárulunk a mi kis illúzióinkba. És ha Isten nem józanít ki bennünket, nem rász fel minket, nem visz vissza ahhoz, hogy mi a valóság, mi az igazság az ő mércéje szerint, akkor eltávolodunk, és mindenféle olyan irányokba megyünk, ami nekünk se szolgálja a javunkat. Hadd hozzak egy példát erre, amikor csellóztam elég sok ideig, és már 6-7 éve játszottam, amikor egyszer volt egy növendék hangverseny, amire kaptam egy barokk szonátát, amit meg kell tanulni, és el kell játszani a növendék hangversenyen, és nagyon jól sikerült megtanulni, és emlékszem, hogy ahogy előadtam a koncerten, nagyon elkaptak az érzelmek, nagyon beleéltem magam az egészbe, és nagyon jól sikerült az a koncert, jól sikerült a darab, és azt éreztem, hogy ebben most így mindent beleadtam. Az embereknek is tetszett, tapsoltak, megdicsértek, szuper volt minden, és utána odajött a cselló tanárom hozzám, és megdicsért sok mindenért, és utána nagy szeretettel, de elmondta, hogy tudod, a különbség a barokk szonáta és a romantikus darabok között az, hogy... és elmondta, hogy nagyon szép, amit csináltam, de hát a barokk szonátát azt nem így játsszuk. Abban nem vihetsz bele ilyen és ilyen díszítéseket, amiket én belevittem. El tudjátok képzelni, én 13-14 évesen, hogy vitt a hív. És hogy elmondta, hogy ez nem így kell. És hogy el tudtam fogadni tőle, de ha ezt nem mondja el, értitek? Akkor én megmaradok az én szubjektív észlelésemben. Az én szubjektív érzésem az volt, hogy ez így jó. És ő neki kívülről kellett jeleznie, hogy igen, de eltértél a műfajtól. Értitek? Nagyon sokszor Isten így jelez nekünk, mert ha nem jön jelzés, ha nincs kritika, akkor benne maradunk a mi szubjektív valóságunkban. Ráadásul az embernek van egy olyan jellemzője, hogy a magában lévő illúziórikus képet, az illúziót, azt szeretné fenntartani. Nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak, akiknek tényleg valós képük van magukról. Ez valószínűleg így működik, így van. Általában illúziószerűen jobb, vagy illúziószerűen rosszabb kép van bennünk saját magunkról. És ezt a képet ösztönösen fenn akarjuk tartani. És a kritikával tulajdonképpen ezt a képet védjük magunkban. És nagyon fonák dolog, mert azt könnyen el tudjuk képzelni, hogy igen, távol tartjuk magunktól a kritikát, hogy nehogy összeomoljon a rólunk alkotott pozitív kép. De az is lehet, hogy a kritikát azért tartjuk magunktól távol, ami akár egy pozitív kritika, mert akkor a negatív kép omlik össze. Akkor már nem lesz miért sajnálni magamat. Akkor nem lesz meg ez az erőforrás, hogy én szerencsétlen is elesett vagyok, és képtelen vagyok egy csomó mindenre. A két kulcsmondatot hadd mondjam most el, a vallásos és az evangéliumnak a szembenállását, és aztán olvasom fel azt a történetet, amit hoztam ma közétek ebbe a témába. A vallásosság így fogalmaz, ha megkritizálnak, elkeseredem és dühös leszek, mert nagyon fontos számomra, hogy jó ember legyek. Ha valami fenyegeti az én képemet, bármi áron meg kell szüntetni azt. Evangéliumi gondolkodás? Nehéz elfogadnom a kritikát, de nem kell minden áron jó embernek látni magamat. Az, hogy ki vagyok, nem a teljesítményemtől függ, hanem azon alapul, hogy Isten szeret és Jézusért elfogad, ezért én is szerethetem és elfogadhatom magamat. Nézzük, hogy mi az a történet, ami vezet bennünket ma ebben az útban. A Sámon első könyvének 18. részéből olvasom a 6-tól a 15. versig. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszeusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból, énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis: Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et, a végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a gonosz szelleme, és révületbe esett a házban, Dávid pedig, ahogy ilyenkor mindig, játszani kezdett a lanton. Saul kezében láncsa volt, Saul feléje dobta a láncsát, mert ezt gondolta, a falhoz szegezem Dávidot. Dávid azonban két ízben is kitért előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saul pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse csatába és haza a hadinépet. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. Egy kicsit bele kell érkezzünk ebbe a történetbe, és ennek a történetnek a kontextusába. Egy nagyon érdekes, nagyon különleges időszaka ez az Ószövetségnek, és nagyon sok minden tanít nekünk arról, hogy mit jelent elszakadni a valóságtól, Istentől, és hogy ebben a helyzetben egy kritika mennyire halálos lehet, és hogy szolgálhatja a lecsúszás, az Istentől való eltávolodás. A történet hátterében az áll, hogy Izrael történetének egy olyan időszaka van, amikor első alkalomban lesz királya, és ez a király Saul király lesz, aki egy igazi királynak való ember. Magas. Magasabb egy fejjel, mint a többiek. Jó kiállású. Valószínűleg egy kicsit tudott simolékony, alkalmazkodó is lenni, azért nem volt ez a nagyon-nagyon konok fajta. És ebben az újdonságban nagyon népszerű is volt feltehetően. Isten meg is áldotta, nyerte a csatákat sorra, és aztán az ő története úgy zajlik tovább, hogy egy ponton valószínűleg ebbe az uralomba, ebbe a hatalmi helyzetbe elszakad Istentől, és elkezd olyan dolgokat tenni, ami nem az ő dolga. Istennek áldozatot bemutatni csak a pap, a prófita mutathatott be, és ő királyként egy hadsereggel, egy hadi esemény előtt nem várta meg a prófétát, hanem ő bemutatta az áldozatot, pedig nem szabadott volna. És több olyan dolgot tett, amivel nyilvánvaló módon kivívta azt, hogy Isten ellen lázad, és hogy Istennek ez nem tetszik, és a prófétai figyelmeztető szó ellenére sem tett mást, és ezért egy ponton elmondja neki Isten hírnöke, a próféta, hogy Isten elszakítja tőled a királyságot, és nem leszel többé király. De ez nem úgy történik, hogy Saul másnaptól akkor el kellett, hogy menjen kapálni, mert kirúgták, hanem úgy történt, hogy hosszú ideig ő még benne maradt a helyzetébe, a pozíciójába, és Isten közben kiválasztja Dávidot, aki az ő utódja lesz. Ráadásul összeismerkednek, kapcsolatba kerülnek, és Saul egy ponton elkezdi gyanítani, hogy ő lesz Izrael királya, és halálosan féltékeny lesz rá, és konkrétan meg is akarja ölni. De a történetnek azon a pontján, amikor ők összekapcsolódnak, akkor elsőre Dávid szimpatikus Saulnak odaveszi az ő udvarába, és észreveszi azt, hogy van Dávidnak valami, ami neki orvosság. Saul egy olyan ember volt, aki, ma azt mondanánk, mentálisan labilis, bizonyos helyzetekben nagyon beborult, nagyon rosszul volt, nagyon zavartan viselkedett, és amikor Dávid a lantján játszott, akkor az ő lelke megnyugodott. Ezért Dávid ott van az udvarban, és egy csomószor, amikor Saul bajban van, hívják, vagy ő, vagy mások hívják Dávidot, és játszik, és Saul lelke megnyugszik. Ezen a történeten, amit most van ebben a helyzetben, ebben az időszakban találjuk tehát őket, már ott van Dávid az ő udvarában, és Saul talán érzi, hogy valami nincs rendben, de az élet megy tovább, éppen egy nagy győztes csata után vagyunk, és a csata után az történik, aminek történnie kell. Megölnek egy csomó ellenséget, és érkeznek vissza a csatából a győztes férfiak, és ilyenkor, ahogy ez illik, a város asszonyai, mint egy kórus gyakorlatilag, és tánckar, kijönnek eléjük a város kapuba, és olvashattuk, hogy táncot lejtenek, és énekelnek, és játszanak hangszeren. Nem tudom, el tudjuk ezt képzelni, hogy így jövünk haza mondjuk a csatából, vagy valahol, azt nem tudjuk elképzelni, jövünk haza valahonnan, és hát szóval, hogy így ez a népszerűség, hogy nekünk énekelnek, és biztos benne lesz majd a nevünk, és minket egy kicsit ott így felemelnek, megkapjuk ezt a dicsőséget, ezt a figyelmet. Ez nem csak egy ilyen mindennapi pillanat volt, hanem ez az a pillanat, amikor úgy várta azt a megerősítés, hogy most mondjátok. És elkezdődik az ének, és az asszonyok, vagy tudatosan, vagy tudattalanul, nem tudjuk, lehet, hogy csak rekonstruálják az igazságot, de azt mondják, hogy Saul megölt ezret, de nem hagyják abba, hanem Dávid megölt 10 000-et. Nem voltak ott, hogy számolják, de ebbe benne volt, hogy hát Dávid 10-szer jobb harcos. Szerintem ez az a dolog, amit senki nem akar hallani harcosként, hogy megöltél a csatából, de jó, nem vagy rossz, de van nálad egy 10-szer jobb. És ezt a dolgot Saul nagyon-nagyon nehezen veszi. Biztos látjuk, hogy ez senkinek nem esne jól, de Saulnál ez nagyon-nagyon beakadt. Zárójel, nem vagy te néha úgy, hogy kapsz valami kritikát, amit más, hát nem rossz, vagy nem jó, de úgy meg tudja rándítani a vállát, és nálad az a kritika beakad, ha valamit kritizálnak, ha valamelyik részét az életednek, ha valamire valaki... Arra te nagyon-nagyon érzékenyen reagálsz. Zárója bezárva. Szóval Saulnál ez a dolog beakad, és elkezd fantáziálni. Ebbe is lehet, hogy tudunk kapcsolódni, amikor valaki mond egy kritikát, és akkor elkezdjük ezt így felnövelni, és mint egy lavina, így már nagyon nagy, és már így teljesen felnagyobbodik, és azt mondja, hogy a végén még ő lesz Izrael királya. Ugye? A végén még. És látja, hogy ebből mi lehet, és annyira kemény, hogy egyébként igaza van. És miközben kicsit már így el van borulva, de amit lát, abban van igazság. Fény derül arra, hogy itt valami nagyon nagy baj van. És Saul ebbe a kritikába nem csak beleakad, de teljes mértékbe bezuham. Azt olvassuk, így fogalmaz a Szentíró, hogy megszállja Istennek a gonosz szelleme, és révületbe esik, és a többi Saul történettel összehasonlítva ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő befordul, kicsúszik alul a talaj, és olyan révületbe esik, amikor a tudatos része nagyon-nagyon háttérbe szorul. Valószínűleg, hogy akár így motyogott, beszélt magában, nem lehetett tudni, hogy hol van, zavart volt. Egy nagyon zavart, nagyon rossz állapotba kerül, aminek van valami lelki-szellemi háttere is. És ebben a helyzetben ő teljesen beszűkül az ő irrealitásába. A legtöbb mentális betegségnek egyébként ez a jellemzője, hogy az ember elszakad a valóságtól, és az ő irrealitásába burkolózik. És ebben a helyzetben valami a napnál világosabb lesz Saulnak, hogy Dávidnak meg kell halnia. Mi történik? Saul rosszul lesz. Látják rajta az udvar emberei, oké, rosszul van Saul, jöjjön akkor a kezelés, Dávid, légy szíves, lantozzál neki. Dávid elkezd lantozni neki, és Saulban megszületik a gyilkos indulat, és fogja a lándzsáját, és neki dobja Dávidnak. Dávid elhajol. Újra dobja, nem tudom miért maradt ott, de ott maradt. Megint elhajol, kétszer elhajol előle. És tudjátok mi az egészen megdöbbentőbb a történetben? Hogy azt írja a Szentírás, és ebben a helyzetben Saul elkezdett rettegni Dávidtól. Pont fordítva kéne lennie. Gondold el, hogyha egy teljesen ártatlan helyzetben valaki az életedre tör. A munkahelyeden valaki hozzád vág valamit, de egy olyan tárgyat, ami mondjuk olyan tisztességes méretű, te elhajolsz előle, de bajod lehetne tőle. Nem te ijednél meg, hogy te jó ég, mi történik? És arról nem olvasunk, hogy Dávid megijed, hanem Saul kezd el rettegni Dávidtól, mert észreveszi rajta azt, mintha sebezhetetlen lenne. És ezért kitalálja azt, egyébként ez is elég kemény, amit később Dávid is alkalmaz, amikor Betsabét meg akarja szerezni. Betsabé férjét úgy teszi a lábalól, hogy azt mondja neki, menjél a harcosokkal és a hadinéppel a csatába, menjél előre, légy szíves, vezesd a népet a csatába. Ha én nem tudtalak elintézni, majd elintéznek a filiszteusok. Tehát Saul elküldi Dávidot, és történetesen nem hal meg a csatába sem, hanem még nagyobb győzelmet ér el. Tehát visszaüt megint a fegyver, és ahelyett, hogy meghalna, még népszerűbb lesz, még nagyobb dicsőségre tesz szert. És azt olvassuk, hogy Saul ettől a ponttól rettegni kezdett tőle. Eddig jutottunk a történetben, aztán a történet megy tovább, megpróbálja üldözni, megölni, stb. De ami a számunkra különösen érdekes, hogy ebben a helyzetben, Saul helyzetében mi volt a gyökér? Mi volt az, ami megváltoztatta őt? Nagyon jó, hogy a Szentírásban egyébként nem tökéletes emberek vannak előttünk. Saulról már a története elejétől lehet látni, hogy nem az az igazán stabil ember lelkileg. Amikor király akarják választani, például elbújik, meg egy csomó olyan apró részlet van, amiből összerakhatjuk, hogy ő soha nem volt úgy igazán stabil. De amikor Istennel volt, akkor rendben volt. A gyökér ugyanis az, hogy ő elfordult Istentől, eltávolodott tőle, szembefordult vele, és az intő prófétai szóra nem fordult hozzá vissza. Amikor lehetősége volt, nem tért meg, nem változott meg, hanem elfordult Istentől, szembeszegült vele, és azt látjuk, hogy egy ponton átszakad egy gát, megszűnik a védettség, és onnantól nincs megállás. Saul életében azt látjuk, hogy krízisbe került, és ő a krízisben a lefelét választotta. Ő a krízisben rosszabbul lett. Ő a krízisben nem az lett, amit kiszoktunk hangosítani, hogy a krízis lehetőség arra, hogy új dolgokba kipróbálj, és hogy majd ebből felemelkedjél. De van egy rossz kimenetele is a krízisnek. És Saul példája ez. De amiért különösen is értékes a számunkra most ez az ige, az az, hogy kimondhatjuk a történet alapján, hogy aki elszakad Istentől, az elszakad a valóságtól. És ezt egy olyan korban, egy olyan kultúrában mondom, ahol teljesen természetes, és a legmodernebb pedagógia az azt tanítja, hogy a tanár az osztályban, a gyerekeknél fogadja el, hogy mindegyiknek megvan a saját valósága, és mindenki belül konstruálja a saját valóságát, és ezt el kell fogadni úgy, ahogy van, és még véletlenül se eltsék ilyen szavakat, hogy igazság, hogy egy, mármint hogy egyetlen egy igazság van, hogy létezik Isten, mint objektivitás, egy külső pont, amihez viszonyíthatod magadat. Lassan ott tartunk, hogy ezt még a valláspedagógiában se lehet kimondani, az Istenről szóló tudományban. Aki elszakad Istentől, elszakad a valóságtól. És persze, nem ugyanúgy éljük meg a valóságot, és van egy belső világunk, ami természetes, hogy más. De pont ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk, hogy van egy viszonyítási pont, Isten, aki állandó, és van akarata és van gondolata az életünkre nézve. És amikor kritikát kapunk, ami olyan kritika, ami tényleg építő és ami javunkat szolgálja, akkor az Isten eszköze lehet, ami visszavisz a valóságba, és nem engedi, hogy teljesen bezáruljunk. Mit kezdjünk hát ezzel? Három dologról szeretnék beszélni. Nyilván a globális megoldás, hogy amiről szól az igehirdetés sorozat is, és amit itt ezen az Isten tiszteleten megtehetünk, az az, hogy bizony ez az egész dolog bennünket megtérésre hív, Istenhez fordulásra hív. Szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk azoktól az illúzióktól, amiket magunkról gondolunk, akár pozitívak, akár negatívak, és Istenre bízhatjuk magunkat, és kérhetjük, hogy ő legyen az, aki megérteti velünk, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Megerősíthet. És hogyha ez megtörténik, és rábízzuk magunkat, és átadjuk neki az életünk irányítását, és elkezdünk így meggyökerezni, megerősödni ő benne, akkor ennek egy pozitív hozadéka lehet, hogy majd máshogy állunk a kritikákkal is. És ezt elmondani 5 mondatban nagyon egyszerű. De ez egy nagyon nehéz dolog. Ott is nehéz, ahol döntést kell hoznunk, hogy ezt még komolyan szeretném, Uram. Még ott is nehéz, hogy elfogadjam, hogy ez egy folyamat. És a gyógyulás is folyamat, a változás is folyamat, és néha lassabb, mint ahogy én azt gondolnám. És nem lehet sürgetni az Istent. De amit mindenképpen emellett, és ezzel együtt végig kell gondolnunk, az az, hogy elképzelhető-e, hogy akár mi magunk is nem csak azon az oldalon állunk, akiket kritizálnak, hanem azon az oldalon is állhatunk, akik kritizálnak. Nagyon gyakran a témában rögtön oda helyezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát igen, bennünket bántanak. De vannak-e olyan uralkodó pozícióink, amiből mi magunk is akár tudattalanul, de a kritikánkkal tudunk sebezni másokat. Akár egy olyan családi felállás, szülőként a gyermekeinket, nagyszülőként az unokáinkat, vagy a felnőtt gyerekeinket, vagy a párkapcsolatban a társunkat, esetleg a munkahelyünkön a beosztottjainkat, a munkatársainkat, vagy a gyülekezetben egymást, bárhol, ahol a helyzetünkből adódóan valahogy úgy adjuk vissza azt a sok frusztrációt, amit mi kapunk, hogy kritizálunk. A másik oldal, hogy hol vannak azok a pontok, amiről már beszéltem, ahol különösen nehezen érint bennünket, hogyha valaki kritikát fogalmaz meg a felénk. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem bánom, ha a házastársam kritizál, nem bánom, hogyha a barátaim kritizálnak esetleg, nem bánom, hogy is felsorolt, hogy mi minden nem bánod, de ha a munkámra valaki kritikát mert gyakorolni, akkor annak vége. Vagy legalábbis az nagyon-nagyon-nagyon fáj, mert civilizált vagyok, és nem fogom mutatni, de az megsemmisít. És valószínűleg az az életterület, ami alapján a leginkább definiálod magadat. Hogy én vagyok az, aki. Hölgyeknél előfordul gyakran, hogy akár az anyaságuk egy ilyen téma, hogy mindent kritizálhatsz, de azt, hogy milyen anya vagyok, azt nem mer kritizálni. Férfiaknál a hobbi, bármit kritizálhatsz, de azt, hogy én vagyok a legjobb, nem tudom mi, azt nem mer kritizálni. Nagyon sokszor ez az a pont, amit felismerve Istennél vihetünk, hogy Uram, nagyon fáj, és kérlek, hogy szabadíts meg attól, hogy ez alapján határozzam meg magamat. És végül a gyümölcsökről szeretnék még röviden beszélni, hogyha Krisztusé az életünk, hogyha az evangélium irányít bennünket, hogyha benne élünk, benne hiszünk, akkor három dologban tapasztalhatunk jó gyümölcsöket az életünkben, és ezért imádkozunk, amelyek nem mind jó cselekedetek végrehajtandók, hanem gyümölcsök, jó következmények. Az egyik az, hogy Isten munkája bennünk az önkritikát. Mert az is kialakulhat, és ott lehet, hogy jó esetben nem mindent másnak kell nekünk megmondani. A felnőtt létnek, a felnőtt embernek a sajátossága, hogy nem állandóan rászorul arra, hogy mindig mások mondják meg, hogy mi a jó, meg mi nem, meg hogy mit kellene tennie, meg mit nem, hanem hogy a lelkiismeretünket Isten uralja, és mi magunk ismerhetjük fel, és a lélek megmutatja nekünk magunknak, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Miben kell változtatnunk. Mi az, amit Isten úgy értékel, hogy ez nem jó, és ez nem szolgálja a javunkat. Miben kell jobban engedelmeskednünk Istennek? Ezért könyöröghetünk is, hogy Uram, vezessen a lelkiismeretemet, a te lelked, és adja meg az egészséges önkritikának a gyümölcsét a számunkra. A második jó gyümölcs, hogy másoktól el tudjuk fogadni, el tudjuk hallgatni a kritikát. Alázatossá és nyitottá tesz bennünket arra, hogy egyszerűen végig hallgassunk másokat. És adott esetben különbséget tudjunk a között tenni, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami rombol és árt, és nem szolgálja a javunkat. Harmadszor, a harmadik gyümölcs pedig, hogyha Krisztusban vagyunk, az mások felé is tisztázza a motivációinkat. És tanít arra, és megadja annak a felelősségét is, hogy mit jelent mások felé jól gyakorolni. Kiépíteni olyan szeretett kapcsolatokat a környezetünkben, ahol a szeretett kapcsolaton belül megfogalmazható szabadon a kritika. Nagyon sokan ezt a lépést meg akarják spórolni, mert ez nagyon macerás. Szeretett kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat, olyan jó emberi kapcsolatokat építeni, amin belül, értitek, tere van annak, hogy a másiknak visszajelezhetek. És az valószínűleg nem fog sérülést okozni. Isten formáljon bennünket, és vezessen. és tanítson, és adja meg, hogy mindezek tényleg, mint jó gyümölcsök jelentkezzenek az életünkbe azért, mert benne vagyunk, mert benne gyökerezünk. És adja meg a számunkra, hogy megtapasztaljuk, hogy ebből élet fakad nekünk. Mindenben az a Krisztus lesz a társunk, aki nagyon sok kritikát kapott egyébként, nagyon sok igazságtalan kritikát kapott az ő életében. Aki ezt gyakorolta a tanítványai felé, elég jól megmondta nekik, hogy mit gondol róluk meg a környezetéről. Aki bátran használta ezt a dolgot. És aki azt gondolom, hogy mellettünk is ott állhat ebben a kérdésben. Ezért imádkozzunk most. Urunk Istenünk, vágyunk arra, hogy egyre inkább benned éljünk, hogy tiéd legyünk, hogy te legyél az, aki nem csak így átjársz bennünket időnként, hanem tényleg hozzád tartozhatunk, benne gyökerezhetünk, és ebből fakadóan lehetnek az életünkben jó gyümölcsök. Urunk, segíts és szabadíts meg bennünket. És különösen kérünk most azért, hogy gyógyítsd azokat a sebeket, amelyeket okoztak bennünk, nem megfelelő módon gyakorolt kritikával. Vezess el bennünket, Urunk, a megbocsátásra, hogy meg tudjuk bocsátani ezeket a Te nevedben. És bocsáss meg nekünk, amikor mi voltunk mások számára rossz eszközökké. Urunk, add, hogy ezen az Isten tiszteleten, ebben az úrvacsorában születhessen tőled jövő megbékélés. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy a Te teremtő szavad, a Te élő szavad, a Te igéd, amely élő és ható, az az, ami egyedül képes minden rosszul elhangzott kritikát, bántást az életünkben átírni és felülírni. Ezért kiáltunk és kérünk, hogy a Te szavad szólaljon meg ott az életünkben, az életünknek azon a területén, ahol nem engedtek élni, ahol nem engedtek gyümölcsöt teremni, vagy ahol nem tudtunk gyümölcsöt teremni, mert egy rossz időben elhangzott szó vagy mondat, vagy folyamatosan elhangzott kritika megölte a lelkünket, az életünknek azt a területét, azt az útját, ahol élet fakadhatott volna. Ezért kérünk, Istenünk, hogy Te szólalj meg ott és abban a helyzetben, abban a területen, azon a területen, ahol nincs élet, ahol csak nyögünk, ahol csak szenvedünk, ahol csak fájdalom van. Kérünk, hogy szólalj meg, és teremts új életet. Kérünk téged, hogy ahogyan megmutattad a szeretetedet a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, és így hallhatjuk meg a szót, ami sokszor fedd és ítél, és el tudjuk fogadni, mert tudjuk, hogy a Te szeretetedből fakad. Ugyanúgy, Urunk, most azért kiáltunk, hogy teremts a közösségünkben, a gyülekezetünkben szeretet közösséget, bizalmi légkört, hogy ez előzze meg azt, hogy egymás kritikával illetjük. Teremts közzénk szeretetet, bizalmat. Kérünk téged, taníts egymást szeretni, egymást elfogadni, egymással megbékülni, ahogyan Atyánk, Te is megbékéltél velünk Jézus Krisztusban, és utána hangzik az ítélet, ugyanúgy mi is tanuljunk szeretni és bízni egymásban, és azt kövesse a kritikai szó. Kérünk téged, hogy legyen igaz, hogy arról látja meg a világ, hogy a tanítványaid vagyunk, hogy szeretjük egymást. És ebben a közösségben, ebben a légkörben szólunk, intünk, feddünk, kritizálunk, építőleg. Könyörögve kérünk téged, hogy végezd ezt el bennünk is közöttünk. És köszönjük azt, hogy meghallhatjuk a te megbocsátó szeretetednek az üzenetét, az evangéliumát, hogy te megbocsátó Úr vagy. És kérünk téged, hogy hagyd tudjunk így indulni ezzel a jövő hétbe, hogy megbocsátó Istenünk van. Hagyj induljunk ezzel ki a templomok ajtaján. Hagyj tudjunk ezzel belépni a saját otthonainkba ma este, hogy megbocsátó, irgalmas Urunk van. Könyörgünk azokért, akik bármilyen testi vagy lelki betegséget szenvednek, hordoznak, hogy a gyásznak a súlya alatt vannak, hogy állj meg mellettük, Szentlélek Isten, a te végasztaló jelenléteddel, a te szereteteddel, a te együttérző valóságoddal. Hívunk téged a városunkba, az egész teremtett világba, Magyarországra, hogy jöjj Szentlélek, és add, hogy minél többen és minél gyakrabban tudjunk leborulni előtted, és imádni téged, és a te dicsőségedet felmagasztalni, a te dicsőségedre élni, Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.